Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Megjelent a Kapocs című folyóirat őszi-téli száma, a Kincs oldaláról online is letölthető.
Olyan témákat jártunk körben, mint a jólét és a közérzet alakulása, anyagi helyzet, családtámogatásoknak és a jólétnek a kapcsolata. Gyermekkori élményekről készült egy nagyon érdekes felmérés.
Idén már 25. alkalommal adták át a Rácz tanár úr életműdíjakat.
Mi szakmánk nagyon szép, annyira meg lehet fogni vele a gyerekeket, hogy utána a saját életüket is tudják alakítani. Két fiam is egészségügyi pályán tanult tovább, pontosabban az első biológus, a második orvos.
20 év alatt megháromszorozódott azoknak a gyerekeknek a száma, akik egyes típusú cukorbetegséggel élnek.
Most már több mint 5000 egyes típusú diabéteszes él Magyarországon, 18 év alatti diabéteszesekről van szó.
A jólét és a közérzet alakulása, az anyagi helyzet és a családtámogatások kapcsolata, a digitális kihívás és az oktatás, a családi kommunikáció, a mentális ellenálló képesség. Egyebek mellett ezekkel a témákkal foglalkozik a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért gondozásában megjelenő Kapocs című folyóirat őszi-téli száma. A részletekről Pári Andrással, a Kincs tudományos elnök helyettesével beszélgettünk.
A Kapocs a Kincsnek a tudományos szakmai folyóirata. Minden évben 4 szám jelenik meg, ebben az évben 2 összevont lapszámot adtunk ki, és a most megjelenő lapszám, ez a 3. és 4. lapszám. A Kapocs 2002 óta működik, tehát 23 éve, és a Kincs gondozásában 2018 óta.
Milyen témák kerültek a mostani összevont dupla lapszámba?
Olyan témákat jártunk körben, mint a jólét és a közérzet alakulása, anyagi helyzet, családtámogatásoknak és a jólétnek a kapcsolata, gyermekkori élményekről készült egy nagyon érdekes felmérés, digitális kihívásokkal és az oktatás témájával is foglalkoztunk, a mentális rezilienciával, családi kommunikáció és okos eszközöknek a témájával, valamint a vallásosság és a lelki egészség. Minden kapocsának igyekszünk egy nagyon rövid címet adni, és a mostani lapszámnak az lett a címe, hogy Család, Lélek és Egyensúly. A mostani lapszámban a Kincs kutató és elemző kollégái készítettek tanulmányokat, illetve Éberlein Éva, Máté Zsuzsanna, Puskás Balázs, Palmelinda, Makara Mihály külsős szerzők készítettek különböző témákban tanulmányokat.
Bár arra nem feltétlenül tudunk vállalkozni, hogy ebben a néhány percben mind a 15 tanulmányt bemutassuk. Erre való lesz majd a Kapocs, hogyha valaki akarja akár online is lapozgatni, de egy-kettő tartalmából tudna egy ízelítőt adni, mondjuk az online jelenlét vagy a lelki állapot, az talán érdekes és aktuális lehet különösen is.
Igen, természetesen. Ami úgy gondolom, hogy nagyon izgalmas és érdekes, az a jólétnek és a közérzetnek az alakulása. A magyar társadalom közérzete viszonylag stabil maradt az elmúlt 5 évben, ezt egy minden hónapban ismétlődő omnibusz kutatás keretében vizsgáltuk, és ez azért történt ez a stabil közérzet, mert a családi és közösségi kapcsolatok erős védő faktorként működtek. Jellemzően egy 10 fokú skálán mértük a boldogságérzet, biztonságérzet, egészségérzet mutatókat, és a nagy magyar átlag az 6,63 lett, viszont a boldogságérzet ennél jóval magasabb, 7,34, a biztonságérzet például 7,16, és az egészségérzet is átlag feletti volt 6,85-tel, és ami nagyon fontos, és ezt minden hónapban látjuk, hogy a kisgyermekes szülők, anyák, a gyermekgondozást, a családtámogatást kapó személyek mind magasabb boldogságérzet, biztonságérzet és egészségérzet mutatókat közvetítettek. Az anyagi helyzet és a családtámogatások témában például azt figyeltük meg, hogy a jövedelem és az életszínvonal, ugyanígy 2020 és 2025 között megfigyelhető, hogy az anyagi biztonság szorosan összefügg a szubjektív jóléttel, és a gyermekgondozási ellátásokról szóló tanulmányban a családtámogatások nem csak gazdaságilag, hanem pszichológiai szempontból is javítják a közérzetet. A gyermekkori élmények témában ez egy viszonylag új kutatás, azt gondolom, hogy Magyarországon is, és ilyen európai szinten is, hogy a traumák és a pozitív élmények, tehát ez a kettősség hosszú távon hogyan befolyásolja a felnőttkori jólétet. És itt például azt az üzenetet, vagy azt a következtetést fogalmazták meg a kutatók, hogy a pozitív szülői minta az egyértelműen magasabb boldogságérzettel társul, és a traumák azok pedig tartósan rosszabb életminőséggel függnek össze. Aztán a digitális kihívások és a családi kommunikáció, digitális oktatás terén a kutatók például azt találták, egy Hello Telo nevű program keretében, vagy egy digitális böjt, tehát amikor a diákok félreteszik a mobiltelefonjukat, az növeli a koncentrációt és a társas aktivitást. És lehetne még minden tanulmányról részletes dolgokat mondani, de azt gondolom, hogy ezt érdemes majd a Kapocs lapszámban elolvasni.
Haj Melinda nevét emelte még ki az elején, ő rendre felemeli a szavát így az online világ, online függőség, digitális detox szükségessége mellett. Ő például miről ír ebben a lapszámban?
A mostani lapszámban a Mentál Pajzs programtól kerül bemutatásra egy viszonylag hosszú tanulmány, amit Hall Melinda jegyez. Ennek a programnak a célja a lelki egészség társadalmi szintű erősítése, és ezzel kapcsolatos program kerül bemutatásra. És ami ehhez kapcsolódik, az egy másik eredmény, amit már viszont Székely András jegyez. Ez egy Sepsiszentgyörgyi kommunikációs programnak az eredménye, ami kapcsolódik itt a reziliencia közösségi programok témához, és ehhez a mentális területhez. És ez a program azt bizonyította, hogy a szülők, diákok, pedagógusok közötti párbeszéd növeli a diákoknak, és egyáltalán a mentális ellenálló képességet.
Hol és milyen formában lehet elérni a Kapocs folyóiratot?
A tanulmányok a kapocsfolyóirat.hu oldalon érhetők el. A teljes lapszám egyben is letölthető, illetve a tanulmányok egyenként is az egyedi dokumentumazonosítókkal.
Pári Andrást, a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért tudományos elnök helyettesét hallották.
Családi hét.
Idén már 25. alkalommal adták át a Rácz tanár úr életműdíjakat, az alapítványa a Magyar Természettudományos Oktatásért által 2000-ben alapított nagy presztízsű elismerést minden évben azok a pedagógusok kapják, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárulnak a hazai természettudományos oktatás fejlődéséhez, a tehetséggondozáshoz és a reáltárgyak iránti érdeklődés felébresztéséhez. Kalapos Mihály az egyik díjazottat, Nagy Istvánt, a Szekszárdi első Béla gimnázium, kollégium és általános iskola kímia tanárát kérdezte.
Az az érdekes, hogy a mi szakmánk nagyon szép, annyira meg lehet fogni vele a gyerekeket, hogy utána a saját életüket is tudják alakítani. Nagyon nagy dolognak tartom, hogy a két fiam is egészségügyi pályán tanul tovább, pontosabban az első biológus, a második orvos, és én azt hiszem, hogy ha így át tudjuk adni az ismereteket, akkor azért valamit jól csinálunk.
Miért van ma mégis kevés kémia tanár? Miért nem vonzó eléggé a tanári pályán?
Ezt pontosan nem tudom megmondani, és nem is az én tisztem, hogy megmondjam. Lehet, hogy ennek anyagi vonzata is van, lehet, hogy egy kicsit nehéz is a gyerekeknek, mert azért most már egy kicsit messze van ez tőlük. Csak egy példát mondok, mi úgy nőttünk fel, hogy olyan, hogy a gipsz, olyan, hogy a habarcs, olyan, hogy a vakolat, ezt azért nem, hogy tudtuk, hogy mi az, hanem ezekkel dolgoztunk. Na most nehéz elképzelni, hogy megkérdi az ember most egy középiskolás gyerektől, hogy otthon mivel fűtitek a házat, és nem tudja megmondani. A konyhában milyen tűzhelyetek van, és nem tudja megmondani. A benzinnel és a gázolajjal se állunk már olyan jól. Én azt hiszem, hogy ezek a, ne is nevezzük szakmának, de inkább a gyakorlatias dolog már kiszorul a mostani gyereknek az életéből. Talán ahhoz hasonlítanám, hogy van térkép és van GPS, navigáció, tehát egyszerűbb oda beütni, míg hogyha lehet, hogy térképet adnánk valakinek, nem biztos, hogy oda találna. Én azt hiszem azért, hogy van képzés, lesz képzés, azt kell látni, hogy át fog alakulni, és átalakul. Olyan régóta pályán vagyok, hogy még 12. osztályban is tanítottunk kémiát. Na most már nem tanítunk se 11, se 12-be, tehát innentől kezdve már kevesebb tanár kell. Valamikor a szakiskolákban is tanítottunk kémiát, oda is kevés kell. Tehát ezeknek a tantárgyaknak kezd leszűkülni már a tere, de azt hiszem, hogy majd az egyetemen, az egyetemi kollégák fogják megtanítani azoknak a gyerekeknek, akik orvosira mennek, azt, amit mi régebben megtanítottunk a középiskolában.
Mit jelent önnek ez az életműdíj, és mire a legbüszkébb?
Elsősorban az, hogy gondoltak rá, hiszen vidékiek vagyunk. Az is jó érzés, hogyha az embernek a munkáját elismerik, hiszen minden nap bemegyünk az iskolába, és dolgozunk. Én azt hiszem, hogy tisztelgés egyszer is az alapítók, tisztelgés a Rácz tanár úr iránt, és én azt hiszem, hogy már a tavaly előtt a két Nobel-díjből is láttuk, hogy természettudományos területén kaptak Nobel-díjat, hogy azért Magyarországon még mindig jó irányba halad a természettudományos képzés, és az, hogy könnyű vagy nehéz, hát ezt ne ítéljük meg. A mai fiatalok egészen másképp veszik az akadályokat, és én azt hiszem, hogy a jövő kollégáinak nagyon nehéz lesz ezeket a tantárgyakat oktatni, Én már magam előtt látom, hogy úgy lesz például egy érettségi, hogy a gyerek bekapcsolhatja a számítógépet, azon még internet is lesz, és azzal fog ő érettségizni.
Mennyire nehéz egyébként a mai gyerekeket megnyerni a kémiának?
Nehéz is, meg könnyű. Tehát 7.-8. osztályban egy kicsit könnyű, utána pedig megint legyünk reálisak, a gyerekek elkezdnek szakosodni. Na most ezzel nincsen semmi gond, hogyha valaki nyelvi pályán akar tovább haladni, ha valaki jogi pályán akar tovább haladni, és ezt már érzi 9.-10. akkor én azt hiszem, hogy én, mint kémia tanár, nyugodtan háttérbe szorulhatok, és maradok egy alapozó oktatásnál, és attól még a gyereknek lehet 5-öse is, mert nem fog kémiából versenyezni. Megváltozott a világ, céltudatosabbak a gyerekek, és én azt mondom, hogy ez viszont nagyon jó.
Közben pedig nagy a felelősségük, hiszen itt van például a Richter, amelynek kell az utánpótlás, nem?
Igen, igen, de az a réteg azért ki fog alakulni. Tehát tavaly az én kis iskolám, a Szekszárdi első Béla gimnázium 3 vegyészmérnök jelöltet küldött Szegedre. Innentől kezdve, ha csak minden iskola 3-at küld, az már rengeteg. Na most van egy természetes szelekció, ők ezt el fogják végezni, és a Richter pedig megint ki fogja választani, de itt megint nem ilyen egyszerű az eset, mert ezek a nagy cégek azért már nagyobb a merítésük, lehet, hogy már Kelet-Európából, Dél-Európából. Én biztos vagyok benne, hogy ők begyűjtik a szakembereket.
Nagy Istvánt a Szekszárdi első Béla gimnázium kollégium és általános iskola kémia tanárát hallották. 20 év alatt megháromszorozódott azoknak a gyerekeknek a száma, akik egyes típusú cukorbetegséggel élnek. Az Ecse Figyelem Alapítvány szerint a diabétesz nem ördöngősség, fel lehet rá készülni, de fontosak a hiteles információk és az edukáció. Magyarországon jelenleg több mint 5000 18 év alatti küzd ezzel a betegséggel, mondta el az alapítvány programvezetője Gémes Renáta.
Az egyes típusú cukorbetegek száma az utóbbi években megemelkedett, különösen a COVID időszak óta. Ez egy autoimmun folyamatnak a következtében alakul ki. Ugye a hasnyálmirigyben, a Langerhans-szigetekben a bétasejteknek a pusztulása vezet ahhoz, hogy a hasnyálmirigyben az inzulin termelés először csökken, aztán pedig teljesen megszűnik. Ezért is van az, hogy ezeket a betegeket inzulinfüggőknek is hívjuk. Kívülről kell beadni ugye az inzulint ahhoz, hogy a cukrot a sejtekbe eljuttassa a szervezet, a vér gyakorlatilag. Hát az utóbbi időben ugye nem csak a gyermekek körében emelkedett az egyes típusú diabéteszesek száma, hanem felnőttek között is. Egyébként zömmel gyermekkorban jelentkezik ez a betegség, de előfordul, például nekem van egy ismerősöm, aki 62 évesen lett egyes típusú cukorbeteg.
Ugye az Ecse Figyelem Alapítvány elsősorban a gyerekekre és a gyermekes családokra fókuszál. Esetükben mit mutatnak a számok? Úgy tudom, hogy meg többszöröződött az egyes típusú diabétesszel élő gyerekeknek a száma.
Igen, most már több mint 5000 egyes típusú diabéteszes él Magyarországon, 18 év alatti diabéteszesekről van szó. Többnyire ugye ez nem csak annál a gyermeknél, vagy fiatalkorúnál jelent problémát, vagy megküzdést ezzel a betegséggel, és a vele járó tevékenységgel. Tehát nem csak a gyerek számára nehézség ez, hanem az egész család számára és tágabb értelemben a környezete számára. Gondolok itt az iskolára, óvodára, akár a bölcsödében is jelentkezik ez. Van egy olyan kisgyermeknevelő ismerősöm, aki jelentkezett az egyik képzésünkre. Ő nála egy éves cukorbeteg gyermek van a bölcsödében, akiről nemrég derült ki, hogy cukorbeteg. Tehát valójában az egyes típusú cukorbetegség általában óvodás, kisiskolás korban jelentkezik többségében, de előfordulhat korábbi életkorban is. Tehát nem vele született ez a betegség, de kialakulhat néhány hónapos csecsemőknél is.
És mi az oka annak, hogy egyre gyakoribb?
Azt, hogy ez az autoimmun folyamat, ami elindul a szervezetben, hogy ezt mi váltja ki, erre vannak különböző felvetések és kutatások is folynak, nem csak azzal kapcsolatban, hogy mi válthatja ki ezt a betegséget, hanem arra vonatkozóan is, hogy hogy lehetne megfékezni. Melyik az a pont, amikor még ha az orvos időben közbelép, akkor megfordítható lehet az egyes típusú cukorbetegség Ugye 100 évvel ezelőtt, egy kicsit több mint 100 éve, ez egy halálos betegség volt, akinél kiderült, hogy egyes típusú cukorbeteg, az egyenlő volt a halálos ítélettel. Amióta van inzulin, hála jó Istennek, hogy a Bunting nevű úriember, akinek a születésnapját ünnepeljük november 14-én, ő felfedezte a kollégáival együtt az inzulint, és azóta menthetőek ezek az egyének, akiknél fellép az egyes típusú cukorbetegség. Gondolnak egyébként a tudósok arra, hogy valamilyen vírusfertőzés a folyamányaként alakulhat ki ez a betegség. Nagyon sokféle elmélet van, de az biztos, hogy vannak téfitek is, meg minden betegségnél, amely fellép, szájról szájra terjednek téfitek, ezeket én nem is emlegetem, mert nem szeretném megerősíteni. A honlapunkon az egycseppfigyelem.hu-n nagyon sok konkrét információt kaphatnak, akik érdeklődnek a betegség iránt. Ezek lektorált anyagok, a Magyar Diabétesz Társaságnak a szakmai ellenőrzése alatt vagyunk, mint alapítvány, és kérjük is mindig, hogy erősítsenek meg minden szakmai anyagban minket, tehát hogy ezzel kapcsolatban is azt tudom mondani, hogy hiteles információkat olvassanak, ahogy csak lehet. A neten sok minden terjed, a hiteles információ nagyon sok mindenben segít. Nagyon kell figyelni arra, hogy mindig hiteles információkat gyűjtsünk be a betegségről, és a téfiteknek ne üljünk fel.
Egyébként, hogyha ugye egy felnőttről van szó, azért bár nem vagyunk híresek mi magyarok arról, hogy gyakran járunk mondjuk szűrővizsgálatokra, de azért csak-csak megfordul az ember egy-egy laborban. De hát a gyerekeket nem feltétlenül viszi a szülő rendszeresen laborvizsgálatra, vérvételre. Mi az a jel, vagy mik azok a jelek, amik arra inthetik a szülőket, hogy talán a gyermeküknél ez az egyes típusú diabétesz ott van?
Elég markáns tünetei vannak az egyes típusú cukorbetegségnek. Például az egyik az, hogy nagyon sok folyadékot iszik a gyerek, tehát extrém módon egy kisgyerek 2-3-4 liter vizet is megihat. Folyamatosan szomjas, nyilván emiatt sokat jár vécére, sokat pisil. Egy csecsemőnél a nehéz pelenka is utalhat erre, hiszen nagyon sok vizeletet ürít. Ezen kívül egy jó állapotban lévő gyerek, aki hirtelen elkezd fogyni, annak ellenére, hogy jó étvágya van. Ez is jelentheti azt, hogy nem hasznosul a cukor, a szénhidrát a szervezetében. Ez is egy intőjel lehet arra nézve, hogy érdemes utána nézni, hogy milyen a vércukor szintje a gyereknek. És akkor házi orvoshoz el lehet vinni, vagy otthon, természetesen nem a nagymamának a tűjével, de egy másik tűvel meg lehet szúrni, és megmérni a vércukor értékét, hagyományos ezzel az otthon is használatos vércukormérőkészülékkel, de ha valaki nem akarja megszúrni a gyermekét, akkor vigye el házi orvoshoz, és konzultáljon vele. Mert ezek nagyon fontos tünetek, tehát hogyha időben felfedezik az egyes típusú cukorbetegséget, akkor nem kerül, ne adj Isten, kómába az a gyermek. Hallottunk olyan esetről is, hogy agyödéma alakult ki, mert olyan magas volt a vércukor értéke. Nem vitték időben orvoshoz, vagy az orvos nem gondolta arra, hogy cukorbetegsége van a gyermeknek. Ezek intőjelek, és egyébként nagyon-nagyon sok kommunikáció segít abban, amit a mi alapítványunk, az Egycseppfigyelem Alapítvány, és egyébként még több civil szervezet is végez. Tehát most már egyre több információ áll rendelkezésre arra, hogy a szülők edukáltabbak legyenek, kicsit jobban felkészüljenek egy-egy ilyen helyzetre.
Mennyire okoz egy ilyen helyzet ijegységet? Egyrészt a szülőkben, másrészt a családban, illetve hát mondjuk az oktatási intézményben, iskolában, óvodában vagy a bölcsődében.
Ez az ijegység egy nagyon jó szó, amit mondott, mert igen, tehát lesokkolódik gyakorlatilag a szülő, amikor kiderül, hogy a gyermek egyes típusú cukorbeteg, és bekerül kórházba. A gyermek diabetológusok nagyon jól felkészültek, és rendkívül jó az ellátás a gyermek diabetológia területén. Hagynak időt arra, hogy a gyászreakció lefusson a szülőkben. Ott még a kórházban, amikor kiderül, diagnosztizáltan, hogy gyermek cukorbeteg, akkor ezután a gyászreakció után, amikor így a szülő próbálja feldolgozni, hogy mi is történt, Utána jönnek a diabétesz edukátorok, a szakápolók, akik megtanítják a beteget, ha már nagyobb gyerek, akkor arra, hogy hogyan adja be magának az inzulint, hogy hogyan mérjem vércukrot, a táplálkozási tudnivalókkal szembesítik, megtanítják rá, hogy mire figyeljen, és ez szépen a szülőkkel együtt történik, tehát a szülő is kap felkészítést. Ha úgy jönnek ki a kórházból, nem azt mondom, hogy mindent tudnak, mert nyilván egy hét alatt nem lehet az egész tudományt és az agyunkat sem átállítani arra, hogy hoppá, most egy teljesen új életmódot kell folytatni, mert az egész családnak megváltozik a helyzete, az életmódja többnyire, de nagyon nagy fogódzót adnak az orvosok és a szakképzett diabétesz ápolók. Ez az ijegység utána szépen alább hagy, és megnyugszik a szülő is, a gyermek is. Általában a gyermek egyébként nem tudja, hogy mi történik, csak a szülőnek a rezgéseit érzi, hogy idegesebb, türelmetlenebb, esetleg kétségbeesettebb. Amikor visszakerül mondjuk egy óvodába, iskolába egy cukorbeteg gyerek, akkor a szülő segítségével és a mi tanfolyamaink által felkészítjük a pedagógusokat arra, hogy mi az, amiben tudnak segíteni a cukorbeteg gyerekek mindennapi ellátásában. 2021 óta törvény írja elő, hogy minden iskolában, óvodában, ahova cukorbeteg gyermek kerül, ott legyen egy diabmentor, aki segíti a mindennapokban, és az oktatási hivatal felkérésére az Ecsep Figyelem Alapítvány dolgozta ki ennek a képzését, és végzi a mai napig. Az edukáció azért is fontos, hogy a családok is lássák, hogy nem ördöngösség a cukorbetegség, fel lehet rá készülni, és nagyon sok szakirodalom és rendezvény van.
Az Ecsep Figyelem Alapítvány programvezetőjét, Gémes Renátát hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy megjelent a Kapocs című folyóirat őszi-téli száma, a Kincs oldaláról online is letölthető.
Olyan témákat jártunk körbe, mint a jólét és a közérzet alakulása, anyagi helyzet, családtámogatásoknak és a jólétnek a kapcsolata. Gyermekkori élményekről készült egy nagyon érdekes felmérés.
Idén már 25. alkalommal adták át a Rácz tanár úr életműdíjakat.
Mi szakmánk nagyon szép, annyira meg lehet fogni vele a gyerekeket, hogy utána a saját életüket is tudják alakítani. Két fiam is egészségügyi pályán tanul tovább, pontosabban az első biológus, a második orvos.
20 év alatt megháromszorozódott azoknak a gyerekeknek a száma, akik egyes típusú cukorbetegséggel élnek.
Most már több mint 5000 egyes típusú diabéteszes él Magyarországon, 18 év alatti diabéteszesekről van szó.
A Családi Hét magazin mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.